A 2016. április 17-ei prédikáció.
Fennállva halljuk azokat az igéket, amelyek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném ma hirdetni köztetek. Írva található János evangéliumában a 10. fejezetben, a 22-től 30-ig terjedő versekben így. Elérkezett Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe. Tél volt. Jézus a templomban, Salamon csarnokában volt. Ekkor körülvették a zsidók, és így szóltak hozzá. Meddig tartasz még bizonytalanságban bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nekünk nyíltan. Jézus így válaszolt nekik. Megmondtam nektek, de nem hisztek. Atyám nevében végeztem cselekedeteim, és tanúskodnak mellettem. De ti nem hisztek, mert nem az én juhaim közül valók vagytok. Az én juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha. Mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. Én és az Atya egy vagyunk. Idáig Isten igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, Antiókosz Epifánész szír király volt. Arról lett híres, hogy ő volt az a szír uralkodó, aki rá akarta erőltetni a görög kultúrát Izrael népére. Az volt a célja és a szándéka, hogy teljes mértékben megszüntesse, kiírtsa a zsidó szokásokat, és megsemmisítse a zsidó vallást. Először békés eszközökkel indult, különböző olyan építményeket és intézményeket hozott létre, amelyek ezt szolgálták, de mivel ez nem vezetett célra, ezért az erőszakhoz nyúlt. Krisztus előtt 170-ben lerohanta Izraelt, elfoglalta a templomot, utána megszentségtelenítette azt, kirabolta, és egy Zeus görög templomot csinált belőle. A görög isteneknek állított oltárt, és az oltáron disznót áldozott. A templom kincseit pedig elvitte és elrabolta. Ez történt tehát Krisztus előtt 170-ben. Krisztus előtt 164-ben lázadás tört ki, Júdás Makkabeus vezetésével. Az volt a jelszavuk, hogy becsületesen élni, vagy meghalni. És ebben a küzdelemben győztek. Elfoglalták a templomot, újra megszentelték, és ezt az ünnepséget éppen így télidőben, december 25-én tartották. Azóta ünnepli a zsidóság ezt az ünnepet úgy, mint Hanukkát, a fény ünnepét. 8 napig, a mi karácsonyunk közelében, a növekvő fény ünnepeként. Családias házi ünnep, mint a miénk, mint a mi karácsonyunk. Visszatért a fény és az öröm Izraelben. Ezt jelenti az ünnep. Tél van, Salamon védett oszlop csarnokában ott van Jézus, és ott vannak a zsidók. Tél van, és ez az ünnep. A helyreállításnak az ünnepe. A szabadságnak és a helyreállításnak az ünnepe. Ami érdekesen összefügg az imént felolvasott apostolok cselekedeteiről szóló történettel, ahol egy asszonyt Péter talpra állít. helyre állít. Itt pedig a népnek, a közösségnek, a hitnek, a kultuszhelynek, a helyre állításának az ünnepe van. Mindennek az ünnepnek a lényege, leglényege Jézus személyében van jelen a salamoni csarnokban. Ő, aki az imént ebben a templomban egy vakot gyógyított meg. Pontosabban a templom előtt, csak aztán ez a gyógyult vak bement a templomba is. Egy vakot gyógyított meg, aki nem látott, és akiről azt gondolták a többiek, hogy azért nem lát, mert vétkes, vagy az ő szülei vétkesek. Helyre állítja ennek a vaknak a tisztességét, a becsületét, az egészségét, az egzisztenciáját. Egy olyan vakot, akit aztán félelmükben a szülei megtagadnak, a zsidó közösség pedig kiveti a templomból, kiveti a zsinagógai közösségből. Szabadság. A szabadságnak az ünnepe, a helyreállításnak az ünnepe, szabadság a vallási és ideológiai megkötözöttségből. A zsarnokság lerázásának az ünnepe. És íme itt vannak az örökösök, akiket érdekel a hitük, a vallásuk, akik igyekeznek betartani a törvényeket, Isten jó hívői lenni. Nos, ezek az örökösök, a hajdani áldozatoknak az örökösei nagyon is agresszíven lépnek fel Jézussal szemben. Szörnyű körforgás ez, amikor az áldozatokból, vagy az áldozatok örököseiből agresszorok lesznek. Mert valamit nem tanultak meg. Mert valahogy, miközben Istenre hivatkoznak, még sincs meg igazából a kapcsolat. Jézus életére törnek. Mert a találkozás után meg akarják kövezni. Tél van. Baljós pillanat. Körülvették Jézust. Előtte Jézus szabadon járt és kelt a templomban. Most viszont a mozgásában akadályozzák. Bekerítették. Mi ez? Mit jelent ez? Érdeklődés, túlzott érdeklődés? Amikor körülvesznek egy sztárt és alig tud mozdulni? Vagy egy politikust, akinek éppen valami fontos dologról kéne nyilatkozni, és alig tud lépni az újságíróktól és a mikrofonoktól? Mi ez? Érdeklődés? Vagy sokkal inkább fenyegetés? Nem hagynak neki mozgásteret. Beszorítják, sarokba szorítják. Ugyanis a testi gesztust követik a szavak. És a mondat, ami elhangzik a szájukból, úgy gondolom, hogy egy mindenkor és valóban feszítő kérdés. Meddig tart az bizonytalanságba minket? Meddig tart a bizonytalanság? Ez megérint minket. Mert bizonytalanságban lenni nagyon-nagyon rossz. Nem tudom, hogy mi lesz. Nem tudom, hogy mi fog történni. Nem tudom, hogy mi van. Felvesznek-e az iskolába, ha tovább akarok tanulni, vagy nem? Voltam interjún, és vajon felvesznek-e a munkahelyre, vagy nem? Voltam orvosnál. Vajon mi lesz a vizsgálatnak az eredménye? És azt gondolom, hogy számtalan olyan élethelyzetet tudunk hozni, amiben valamilyen várakozás, valamilyen bizonytalanság van, és tudjuk és érezzük a zsigereinkben, hogy ebben nem jó lenni. Valamire várok, és nem tudom, hogy mi lesz. De ez a kapcsolati szinten is nagyon nyomasztó. Nem tudok dönteni. Bizonytalan vagyok. Te nem tudsz dönteni, bizonytalan vagy, és ezzel bizonytalanságba tartasz engem is. Mi lesz velem? Mi lesz veled? Kellek-e munkatársnak? Kellek-e a közösség tagjának? Kellek-e barátnak? Kellek-e társnak? Bizonytalanság, kiszámíthatatlanság. Nem tudom, mi fog történni. Nem tudom, hogy mit várhatok tőled. Nem tudom, hogy mit várhatsz te tőlem. Jézus a kérdezők álláspontja szerint bizonytalanságba tartja őket. És ismerős a szándék, a kérdés mögött meghúzódó szándék, ismerős a Bibliánkból, ismerős a kísértés történetében. Ha te vagy Isten fia, akkor tedd ezt, vagy azt, vagy amazt. Itt úgy hangzik a kérdés, ha te vagy a Krisztus, akkor mondd meg nyíltan. Meddig tartasz minket bizonytalanságba? Ha te vagy a Krisztus, akkor mondd meg ezt most nekünk nyíltan. Ha te vagy az Isten fia, te vagy a Krisztus, akkor bizonyíts be. Ugyanaz, mint a történetben, a sátánnal való történetben, a kísértés történetében. Mert mindig minden bizonyítani kell. És ahogy ott a sátánnak Krisztus nem enged, a sátáni hangnak itt sem enged. Ennek a nyomásnak nem enged Jézus. Ahogy körbeveszik és nem engedik tovább, és rá akarják kényszeríteni, hogy erre a kérdésre válaszoljon, hogy bizonyítson, Jézus nem enged. Nem enged a testvérei kérésének sem, akik azt mondják neki, hogy menj el és tegyél csodát nyíltan, hogy végre mindenki akkor lássa és elfogadja, hogy ki vagy te. Mutasd meg magad! Jézus önazonosságát, identitását akarják. De hogy nem tudják? Hiszen a János evangéliumában, az ezt megelőző történetben, ahogy említettem, olvasok a vaknak a történetét, ahol Jézus beazonosítja magát a vak számára. Nem rejtegeti előre az Istenhez való tartozását, a küldetését. Ugyanígy a samáriai asszonynak is elmondja néhány fejezettel korábban való találkozásában. Tudhatják. Valószínűleg tudják is, csak hogy ezt ők most itt, a nyílt téren akarják hallani, hogy aztán megkövethessék. Mint hogy majd meg is fogják próbálni. Jézus azt mondja nekik, hogy én ezt megmondtam. Már megmondtam. Miért ez a bizonytalanság? Hát nyilván azért, mert nem úgy hallják, ahogy azt Jézus mondta. Ugyanis Jézus azt mondja, hogy megmondtam nektek, a cselekedeteim tanúskodnak rólam. A vak, a samáriai nő. Ja, hogy ezek nem tetszenek. Ja, hogy ezek nem arról tanúskodnak, amit ti szeretnétek. Olyan emberek helyreállítása történik, akikre ti nem néztek, akik számotokra ellenségek, vagy éppen bűnösök. Ezek nem arról tanúskodnak, ezek a cselekedetek, amit mi várnánk, amit szeretnénk. Jézus tettei beszéde összhangban van azzal, amit hisz és mond. Ez nincs így a hallgatóságnál. És sokszor nincs így nálunk sem, és nincs így a világban is. Nem arról van szó, hogy a tetteink tanúskodnak a hitünk mellett, hanem arról van szó, hogy valamit teszünk, és azt megpróbáljuk alátámasztani a hitünkkel, megpróbáljuk alátámasztani valamilyen ideológiával. A cselekedetek, a sokszor rossz cselekedetek mögött ott van valamilyen ideológia. Más se csinálnak a farizusok, mint ilyen ideológiákat gyártanak Jézussal szembe, és ilyen csapdákat állítanak. Szabad adott tizet a császárnak, vagy nem? Kövezzük-e az asszonyt, aki bűnös volt, igen, vagy nem? Mert így szól a törvény, úgy szól a törvény, ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Miért ellenség vajon számukra Jézus? Min akadnak ennyire meg? Talán azért ellenség, és azért nehéz vele találkozni, mert egy olyan ember áll előttük, akiben a hite és a tettei egységben vannak. És mindennél jobban emlékezteti ez őket a saját meghasadt személyiségükre. Jézusnak van is egy kemény mondata a számukra, úgy tetszik ítélete, nem az én juhaim közül valók vagytok. Nagyon fájdalmas mondat ez, különösen, hogy előtte úgy olvasunk Jézusról, mint a jó pásztorról. Úgy olvasunk róla, mint aki egyesíteni akarja az akolban és az aklon kívüli juhakat, mint olyan valaki, aki igazából azért jött, hogy egybehívja a népet. Nem megkülönböztesse, hanem egybehívja. És mégis itt együtt van az egybehívás és a megkülönböztetés. Nagyon nehéz lecke. Befogadás és elhatárolódás. A közösség vágya, és az, hogy nincs közösség. Mert nem az én juhaim közül valók vagytok, ezzel a kérdéssel, ezzel a hozzáállással, ezzel a beállítódással. Nem Jézus zárja igazából ki őket. Ő igazából csak világossá teszi, hogy ez a helyzet. Hogy ahogy beszéltek, ahogy kérdeztek, ahogy viselkedtek, egyszerűen nem vagytok az én juhaim. Mert hogy az enyémek milyenek, és akkor itt ezt már csak elsorolnám. Az enyémek olyanok, akik hallják a hangom. Amikor én hallatom a hangomat, azt meghallják, és az is lehet, hogy ők is hallatják a hangukat. Az én juhaim olyanok, akiket ismerek. Tudom, kik ők, hogy milyenek, és ők is éppen ezért tudják vállalni azt, hogy ők kicsodák és hogy milyenek. Még a meghasadt személyiségüket is Isten elé tudják vinni, ahogy ezt megtette Péter és megtette Pál. Követnek engem. Meghívtam őket, és ők utánam jöttek. Én örök életet adok nekik. És ők nem vesznek el soha. Nem, mert ő megkeres és megtalál. Az a passzív veszély, hogy elveszek valahol. De az aktív veszélyből is kiment, senki nem veheti ki az én kezemből őket. Senki, de senki az én kezemből. Izgalmas dolog, hogy a héber nyelvben a kézre két szó is áll. Az egyik az elfogadó, áldott, nyitott és adományozó kéz. A másik pedig az erőteljes ököl, a hatalom, a védelmező kéz. Itt a kettő együtt van. Az áldó, megoltalmazó és a védelmező kéz. Az atyának a keze. És én és ő egyek vagyunk. Ebbe fut hát ki a történet. Az a történet, ami bizonyítási kényszerre hívja megint Jézust, amelyik keresi, hogy hol bonthatja meg a közösséget. Ezzel szemben Jézus végül az összetartozás élményét állítja. Ha azt mondom, hogy egyek vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy összetartozunk. Értjük, érezzük egymást. És egymásért kiállunk. Számíthatunk egymásra. Értelmi, érzelmi és cselekvési egység. A pásztor és a nyáj között. A Jézus és az Atya között. Jézus és a tanítványok között. Erre hív minket. Amen.